Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Alkalmunk kezdetén a 461. dicséretünket keressük meg és énekeljük el mind a 6 versszakával, bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Ami segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy a hétfői napon úgy indítottál bennünket, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, hogy meglássuk ifjak és idősebbek a te akaratodat, szándékodat. Köszönjük neked, hogy erre van időnk és van lehetőségünk is. Urunk, hálaadással tekintünk vissza arra, amit a te kegyelmedből elvégezhettünk ma, és köszönjük, hogyha mindenvel a te egyházadat építhettük. Egyben újra és újra és folyamatosan kérünk téged, hogy jöjjön el a te országod. Jöjjön el Krisztus uralma erre a földre. Hogy nem mi emberek, hanem te magad légy az, aki kezedbe veszed ennek a világnak minden összefüggését. Mindazt, ami környezetünkben munkálkodik, mindazt, ami környezetünkben megtalálható. Arra is kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor csendben vagyunk és megállunk, akkor te légy az, aki bűnbánatra indítasz bennünket. Bűnbánatunkban megláttatod saját magunk mélységeit, egyben felragyogtatod a te kegyelmedet, és megbocsátasz nekünk Jézus Krisztus érdeméért. Ezért újra és újra könyörgünk. És add, Urunk, hogy meghalljuk Jézusnak azt a szavát is, amelyben nem csak bátorít bennünket, hanem egyenesen parancsot ad, mint oly sokszor, ha bűnös embernek teszi, eredj el és többé ne vétkezz. Így kérünk, hogy magyarázd a te igédet, kérünk, hogy add annak értelmét, ami fejünkbe és szívünkbe, hogy meglássunk téged. Amen. A 263. énekünket tanultuk, illetve énekeltük az elmúlt napokban többször is. Most itt a lehetőségünk, hogy a 263. dicséretünket, amely dallamát Kodály Zoltán szerezte, és a Psalmus Hungaricusból ismert előttünk, az 55. Zsoltár alapján, amely pedig Kecskeméti Vég Mihálynak volt tulajdonképpen a feldolgozása, így olvashatjuk a szöveget most, és énekelhetjük el. Énekeljük el valamennyi verszakát ennek az éneknek. Azt mondja az énekeskönyvünk, hogy 22 verszak ez, tehát nagyon sok hiányzik, így is elénekeljük az énekeskönyvi verszakokat. Majd az utolsó versnél, hogy segítsen Sándor testvérünket, újra felállok, és akkor énekeljük hangosan. Szent Dávid írta a Zsoltár könyvben, ez lesz a vége ennek a dicséretnek. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom. Istenünk igéjét az újszövetségi ige szakaszból Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 11. fejezetből a 17. verssel kezdődő szakaszt olvasom. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem a javatokra, hanem a károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókkal legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy otthon egyetek vagy igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek a nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Kedves testvérek, azokból a képekből, amely képek az utolsó vacsorával kapcsolatban megjelentek, mindannyian tudhatjuk, hogy a keleti ember és egyébként a görög ember is másképpen étkezett, mint ahogyan mi étkezünk a hétköznapok világában. Elmondják a hozzáértők, hogy akkor egészséges az embernek az étkezése, hogyha a reggel úgy étkezik, mint egy császár, ha délben úgy étkezik, mint egy király, és ha este étkezik, akkor úgy étkezik, mint egy szegény ember, vagy egy nincstelen. Mi gyakran bőségesen reggelizünk, ebédelünk és vacsorázunk is. Az akkori ember azonban csak reggelre némi kenyeret evett, talán egy-egy szeletet, és ehhez egy kis italt fogyasztott, legtöbbször bort. Evéd is valami könnyű volt az ő életében, a főétkezés az estére maradt. Ezt hívták ők, az esti étkezést deipnonnak, vagy tulajdonképpen ez egy főnévi alakja annak az igének, amely a deipneo ige, ami a vacsorát jelentette. De ez a vacsora nem egy általános vacsorára való elnevezés a Szentírásban, ezért is teszi hozzá rögtön itt Pál apostol, hogy ez az Úr vacsorája, ami megkülönböztethető az idios vacsorától, az egyéb vacsorától. Mondhatnám azt is, hogy ebben vagy a hétköznapi értelemben is a vacsora volt az étkezésüknek a legfontosabb része. És akkor már nagyon nehéz hozzátennünk a úrvacsora kérdéséhez, vagy az esti étkezés kérdéséhez, hogy ez a kifejezés, amelyet itt olvasunk, ez nem csak az úrvacsora szereztetésének az igéjével jelenik meg, hanem ez a fajta étkezés, mint egyébként minden étkezés egyfajta szakralitást hordoz magában, és a szakralitásnak nyilvánvalóan van egy negatív előjele is, amikor az apostol néhány verssel korábban éppen olvashattuk vasárnap az ördögök asztaláról beszél, ott is erről a negatív értelemben vett szakralitásról vagy démonizálódásról beszél az apostol. Tehát valami fajta tartalommal, erős tartalommal bíró kifejezés az, amely az Úr vacsorája, vagy amely egyébként a vacsora a Szentírásban. Számunkra azért is izgalmas és bizonyos értelemben nehéz ez a kérdés, mert amikor az úrvacsora sákramentumára készülünk, vagy amikor az úrvacsora sákramentumában vagyunk mi mindannyian, akkor azt az Isten tiszteletek legékesebb részének gondoljuk. Annak, amivel kapcsolatban minden szépen és rendben kell, hogy végbe menjen. És ebben az esetben pedig most azt halljuk, hogy az apostol azt mondja, hogy az úrvacsora tekintetében rossz gyakorlatot követtek. Nem ezt kellene tennetek. Nem ez a háttere. Mi pedig egészen egyszerűen értetlenkedünk, mert még egyszer mondom, Isten tiszteleteinek a legszebb és talán a leghangsúlyosabb, szimbolikus része. De tudjuk azt is, hogy az úrvacsora kérdésében sohasem volt ennyire, hogy is mondjam, békés a helyzet, mint amely helyzetet ma leírjuk. Emlékezhetünk Kálvin János életére is, amely meghatározta az ő szolgálatát. Egyik kedves barátja, Farel Vilmos volt az, aki az 1500-as éveknek a 30-as, 40-es éveiben megállította Kálvint, és mintegy utolsó mencsvárként kiáltott hozzá, hogy legyen Genf városának a lelkipásztora, legyen ennek a településnek tulajdonképpen a lelki vezetője. És tudjuk azt is, hogy Kálvin nagyon sok mindent bevezetett Genf városában, de egyhelyütt 1542-ben tulajdonképpen megakadt az ő szolgálata, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon határozott és természetes módon védte az úrvacsorát, de 1542-ben, amikor a libertinusok, a szabad elvűek részegen próbáltak úrvacsorázni, akkor Kálvin azt mondta, hogy nem adom ki az úrvacsora jegyeit a részeg embereknek. Nem adom ki azért, mert meggyalázzák az úrvacsora jegyeit, mert egészen egyszerűen ők csak bort akarnak inni, vagy kenyeret akarnak enni, és ezzel méltatlanná teszik magukat az úrvacsora sákramentumára. És ugyan Kálvin nagyon határozott módon egy stopptáblát emelt fel, és azt mondta, nem, ez mégis az ő szolgálatába, az ő állásába került, és menekülnie kellett, talán úgy, mint Pál apostolnak a vár falán, hiszen Genf főterén már addigra feltették üstben forni az olajat, hogy elevenen megfőzik, vagy megsütik Kálvint. És akkor néhány évvel később, a strasburgi időszak után tér vissza Kálvin újra Genf városába, és folytatja a munkát, mert a nagy tanács visszahívja. Ezzel kapcsolatban egy dolgot azért hadd szabadjon megjegyeznem Kálvin személyiségével kapcsolatban, az, hogy mi magunk talán választunk a között a Kálvin között, aki a harcos, aki a nagyon erős, kitartó, határozott jellemű prédikátor, és utána pedig úgy tűnik, mintha megengedőbb volna, szó sincs erről, legyünk teljesen józanok Kálvinnal kapcsolatban. Kálvin János nem veszítette el saját szeme elől a célt. Nem veszítette el Jézus Krisztust. Ugyanaz volt ő Genfben először és Genfben másodszor is. Csak egy valamiben változott meg, hogy más eszközöket használt ahhoz, hogy a célt, a Jézus Krisztus szeretetét, kegyelmét megismertesse Genf lakóival. Nos hát, azért hoztam ezt a példát, lehetne nyilván 20. századit, vagy akár még 21. századi példát is hozni az úrvacsorának a körülbástyázására, vagy a körbe kerítésére, de úgy tűnik, hogy a mi gyakorlatunkban az úrvacsora mégiscsak az ékesrendnek a példája. Aztán az úrvacsorával kapcsolatban azt is hadd mondjam el, hogy a mi úrvacsoránk, és talán az első századoknak az úrvacsorája egy hatalmas kontrasztban van. Leginkább ott van a hatalmas kontraszt, amikor egy nagyon nagy gyülekezetet nézünk, vagy egy csupa fiatalokból álló gyülekezetet nézünk, és az ő istentiszteletüket. Vannak ilyen kifejezések a mai közegyházi életben, nem Magyarországon, hogy mega csörcsök, hogy hatalmas gyülekezetek, az Egyesült Államokban számos ilyen gyülekezet van, ahol egyszerre több ezren, majdnem tízezren is vannak hatalmas csarnokokban. Ezek nem feltétlenül pünkösdista közösségek, ezek lehetnek baptista gyülekezetek is, vagy lehetnek presbiteriánus gyülekezetek is, ilyen hatalmas gyülekezeteknek a prédikátorai, hogyha valaki olvas róluk, akkor Rick Warren, vagy korábban egy Piper nevű atyafi baptista prédikátor is volt ilyen hatalmas gyülekezetnek. No, azért azt kell mondanom, hogy egy ilyen hatalmas mega gyülekezetnek az istentisztelete, és az, ami az ősegyházban megjelent, azért messze van egymástól. Miért? Azért, mert az ősegyházban, tehát az apostoli korban összefoglalóak, ha azt mondjuk, hogy milyen volt egy istentisztelet, akkor a következőket látjuk benne. Az apostoli kor gyülekezeteit három dolog jellemzi: a közösség, ezen belül is a kenyér megtörése, a tanítás és az imádság. A közösség, amelynek a központja a kenyér megtörése, a tanítás és az imádság. Nincsenek ima reggeliik, nincsenek bazárjaik, nincsenek tulajdonképpen különböző alkalmaik, még azt kell mondanom, hogy vasárnapi iskolájuk sincsen, hanem a tanítás, a közösség, melynek a központja az úrvacsora és az imádság. A kenyér megtörése, az úrvacsora pedig az egyik legfontosabb. Mondhatnám azt is, hogy az összejöveteleiknek a csúcspontja, a legfontosabb része. Az apostolok cselekedetei írott könyvben is azt olvassuk a 20. rész 7. versében, Lukács írja le számunkra mindezt, hogy amikor Pál és kísérői Troászba érkeznek, a hét első napján, ezt tudjuk, hogy a vasárnapot jelenti, összegyűltünk azért, hogy megtörjük a kenyeret. És ekkor Pál prédikált nekik, és közösen imádkoztak. A gyülekezet szempontjából a legfontosabb a közösség gyakorlása és az úrvacsora volt. Aztán azt is látjuk, hogy kicsit később, de még nagyjából az első században van egy olyan irat, amely bepillantást enged az ős gyülekezetnek az életébe, hogyha vizsgáljuk a kánon történetét, az új szövetség kialakulását, akkor hosszú időn keresztül a mai Szentírásban szereplő irataikhoz közel állt egy úgynevezett didaché, ami nem más, mint a tanítást jelentő irat, és én így fordítanám a legegyszerűbben, hogy ez volt az ősegyháznak a konfirmációs könyve. A didaché néhány oldalas paragrafusokból áll, hogy mit hiszünk a keresztséggel kapcsolatban, mit hiszünk az úrvacsorával kapcsolatban, mit hiszünk a parancsolatokkal kapcsolatban, és ebben a didakéban olvassuk azt is, hogy milyen fontos a kenyér megtörése, az úrvacsora, sákramentuma. A 14. fejezete, ez még egyszer nem könyv, hanem csak egy-egy bekezdést jelent. Ez áll: az Úr napján jöjjetek össze, azaz vasárnap jöjjetek össze, törjétek meg a kenyeret, és ünnepeljétek az úrvacsorát. Ott is középpontban van az úrvacsora. De hogyha egy nagyot lépünk az egyház történetében, és megérkezünk újra Calvinhoz, majd később a 18. században John Wesleyhez, a metodizmushoz, akkor is azt olvassuk Calvinnál, az institúcióban olvassuk, hogy gyakrabban kellene ünnepelni az úrvacsorát, de legalább egyszer egy héten. Ez volt Calvinnak a megállapítása. John Wesley, metodista, lelkipásztor, éppen ezért minden vasárnap meg is ünnepelte az úrvacsorát, És a baptista prédikátor Spurgeon, amikor ír és megfogalmazza az ő hitvallását, az Ószövetség kincses ládája című könyvében olvashatjuk a következőt. A keresztény egyházaknak szégyelniük kellene magukat, hogy az úrvacsorát csak egyszer egy hónapban ünneplik. Azok, akik az Úr napjának szépségét megismerték, amikor az úrvacsorát ünnepelték, nem volna szabad megelégedniük az úrvacsora alkalmakénti ünneplésével. Nos hát, kedves testvérek, amikor olvasok ezt az ige szakaszt, onnan indultunk, hogy más volt a görög és a keleti embernek a vacsorája. Láttuk azt is, hogy számunkra mennyire körülbástyázott, vagy éppen körbekerített rész, ékes az úrvacsora, és láttuk talán egy picit, hogy hogyan fejlődik az egyház történelemben az úrvacsora kapcsán szóló tanítás. Az első korintusi levél 11. része pedig arról beszél, hogy milyen fontos és mennyire elengedhetetlen az úrvacsorában való részvétel, hogyha valaki méltatlanságában válik méltóvá arra. És akkor megint csak feltesszük a kezünket, mert hogyha igaz ez a tanítás, mert az Új Szövetség arról beszél, hogy a központi kérdése a keresztény ember életének az úrvacsora, akkor miért van az, hogy az, amit itt olvasunk, az első korintusi levélben, az nem hasonlít az úrvacsora sákramentumának kiszolgálására. Inkább egy nagy családra hasonlít, egy olyan családra hasonlít, amely családban vannak fiatalok és vannak idősebbek, amikor egy családban máskor érkeznek haza a szereplők, azt mondja nagyon szarkasztikusan Pál apostol, hogy amikor összegyűltök, akkor mindenki a maga vacsoráját veszi elő. Mindenki benyúl a kis táskájába, és a maga vacsoráját veszi elő. Nem vagytok közösségben, mondja az apostol. Úgy tűnik, hogy elfelejtettétek, hogy mi az úrvacsorának a lényege. És azt mondja az apostol, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az a sákramentum, amely sákramentum a közösséget kellene, hogy összekösse. Hogy embert egymás mellé állítson Jézus Krisztus halálában, a bűnök bocsánatában, Jézus Krisztus feltámadásában, a bűnök elhagyásában, ez inkább bennőtöket megoszt. Széthúzás, szakadás van közöttetek. A református dogmatika így fogalmaz az úrvacsorától az egyház életének folytatásához és megerősítéséhez tartozik, és azt mondja az apostol, hogy de nem a ti esetetekben. Szakadások vannak közöttetek. Ennek pedig, kedves testvérek, azt mondja az apostol, az az alapja, hogy egyesek Kóli embereinek gondolják magukat, mások Pálénak, a harmadik csoport Apollóshoz szeretne tartozni, a negyedik pedig Kéfáshoz, az ötödik pedig azt mondja, én Krisztusé vagyok. És ennek pedig az a következménye, hogy szembeáll Pál Apollóssal, Apollós Kéfással, az összes többi pedig szembeáll Jézus Krisztussal. Azaz, kijátszátok egyiket a másikkal. És azt mondja Pál, hogy ennél már csak az szörnyűbb, hogyha az úrvacsorában is ezt teszitek, hogy atomjaira hagyjátok hullani az egy testet. Megmagyarázhatatlan dolog az, hogy a széthúzás pontosan az úrvacsoránál jelenik meg. Ennek a széthúzásnak az egyik jellemzője egyébként az, hogy az úrvacsorában nem mást lát, pusztán emlékvacsorát. Tegyem hozzá, zárójelben, hogy ez a Zwingliánusoknak a tanítása. Az úrvacsora nem más, mint emlékvacsora. De ez nem a református tanítás. Az, ami az egyházban, a közösség teremtéshez, az egyház fenntartásához szolgáló sákramentum, az építenie kell, hogy a mi életünket. És persze igaz az is, hogy ennek a hátterében ott van az emberi önzés. Nem más. Az úrvacsora kapcsán azt mondja az apostol, az, amiről eddig beszéltem, az nem a szekularizációnak a következménye, hanem az emberi önzésé. Nem a vallástalanodásnak a következménye. Tegyük hozzá azt, hogy egyébként az ókorban nem is volt ateista ember. Ez későbbi találmánya a világnak az Isten tagadás, csak nem Isten hívő ember volt, hanem pogány. Pogány bálványokat hívő emberek voltak. Nem véletlenül mondja Pál apostol, amikor kiáll Aténban, és elkezdi az aténi beszédet, hogy minden tekintetben vallásos embernek gondollak titeket. Hát csak az a baj, hogy ti más isteneknek áldoztok. Én az ismeretlen Istenről beszélek most előttetek. Miért mondja ezt az apostol? Az előbb már említettem, azért, mert mindenki a saját vacsoráját veszi elő. Ez az emberi önzésnek a lényege. Megenni azt, ami az enyém. Néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt ezt úgy mondta volna valaki, hogy mindenki a maga pecsenyéjét csütögeti. Ez pedig az önzés miatt van. Világunk erről beszél. A 21. századnak szerintem az egyik legnagyobb betegsége az önzés. Légy olyan, mint az Isten. És a legnagyobb baj, hogy el is hisszük magunkról, hogy olyanná lehetünk, mint az Isten. És az önző ember nem vállalja fel a másikat testvérnek. Az önző ember csak önmagára tekint. Ha tegyem hozzá, úgy, hogy gyakran csak a saját bűneiről beszél. A saját maga sikereiről, a saját maga fájdalmairól, a saját maga kísértéséről, a saját maga hitéről, a saját maga hitetlenségéről. Az önző ember az önmagára tekint, és a másikban inkább ellenséget lát, szegényebbet, megvetettet, mint Jézus Krisztus megváltott gyermekét. Az önző korintusi magatartás pedig annyit tesz, mint megvetni Jézus Krisztust. Megvetni Jézus Krisztus testét. Megvetni az egyházat. Pál ezért emeli fel hangját. Tudjuk jól, hogy a korintusi levélben nagyon-nagyon sok személyes sérelem és nagyon sok személyes vád is éri az apostolt. Kap ő rendesen. De ezeket a dolgokat az apostol sohasem emlegeti fel, hordozza. De ha Krisztusról van szó, akkor nem maradhat néma. És ezért mondja ezeket a nagyon kemény szavakat, parancsolom, nem dicsérlek, de ezekben a szavakban ott van mindig a megjobbításnak a szándéka, a változásnak a szándéka. Az önző magatartásból mindig az is következik, hogy ezt vonom kétségbe leginkább. Hogy Isten változtatni szeretne engem. Hogy szent lelke által megújítson engem. Tudjátok, miért nem egyszerű moralizálás az, amit Pál apostol mond? Miért nem arról van szó, amit gyakran teszünk a gyerekeinkkel, amikor odaállítjuk őket a idézőjeles küszöbre, és akkor elmondjuk nekik azt, hogy ezt és ezt és ezt és ezt és ezt és ezt is jobban kellene tenni, és amikor megkérdezi a gyerek, hogy na de miért, akkor azt válaszoljuk rá, hogy azért, mert én vagyok az apád, vagy én vagyok az anyád, ez a tipikus moralizálás. Az apostol azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy ezt és ezt és ezt kell tenned, hanem nézd meg, hogyan csinálhatod. Nézd meg, hogy hogyan vettem át Jézus Krisztust. Nézd meg! Én nem voltam ott, mondja Pál. Nem voltam részese az utolsó vacsorának. Hát nem is mondhatja, hogy én ott voltam, ezt elmondhatják az apostolok. Elmondhatja János. Milyen szép a János írásában olvasható úrvacsorai passzus. Tudjátok, hogy van az úrvacsora János evangéliumában. Jézus pedig vette nem a kenyeret, vette a török között, és odahajolt. János evangéliumában ott lábmosás van. János nem azt írja le, hogy vette a kenyeret, hanem azt mondja János, hogy vette a török között, maga köré kötötte, mint a rabszolga, odahajolt, és megmosta a lábát. Ezt elmondhatja János, de nem mondhatja el Pál. Pál csak azt mondhatja el, hogy én az Úrtól úgy vettem, ahogyan elmondtátok nekem, és tudom, hogy ez így volt, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, akkor ő maga vette a kenyeret, megtörte, és azt mondta, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Utána pedig vette a poharat is, és azt mondta, a poháron az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és iszátok egy poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál nem egyszerű moralista, morálteológus, hogy azt mondja, hogy enyebenye, nem jól teszitek, hanem így kell tennetek. Tegyétek! És ízleljétek, és lássátok a szó szoros értelemben is, hogy jó az Úr. Ízdeljétek meg azt, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat ki, értem, áldozád magad, fogadj el Jézusom. Ez az az állapot, amelyről azt mondja az apostol, hogy méltóvá tesz az úrvacsorára. A méltatlanságom tesz méltóvá az úrvacsorára. Lássátok, hogy mit tett értetek az Úr, és lássátok meg, hogy ma is mit tesz értetek. Lássátok meg, mondja az apostol, hogy egy kenyérből, és bizonyos értelemben, hát a szimbólum már az annyira nem jó, egy kehelyből veszitek az Úr megtört testét és kiontott vérét. Mi elfelejtettük ezt a szimbólumot. Mi fölvágjuk a kenyeret, meg fölvágom nagyon szépen csíkokra a kenyeret, és mindenki a kis csíkból kap. De nem heten vagy nyolcan tartoznak ahhoz a kenyérhez, hanem mindannyian. Milyen szép jele volna, hogyha egy kenyérből törnék. mindenkinek. És nyilvánvalóan ez egy másik vita, nem szeretném a mai igehirdetésnek az élét ebbe a technikai részbe elvinni, amikor Kiskehely vagy Nagykehely, ez nem Kiskehely vagy Nagykehelynek a kérdése. Egy kehelynek a kérdése. Mert hogyha Nagykehely van itt a gyülekezetben, legalább négy van, tehát az sem, nem sem egy kehely, hanem négy, ha Csobánkai a két is ide számítjuk. Tehát azt mondja, egy közösségé tesznek titeket Jézus Krisztusban. És ne felejtsétek, mondja Pál, hogy erre is van emlék, és erre is van útmutatása Jézusnak, hogy alapvetően azt mondja, hogy majd ott a mennyben fenn, a trónusnál, ott mi vacsora vendégek leszünk. Jézusnak a nagy vacsora példázatai mind-mind erről szólnak, hogy ott is egy asztal körül fogunk megállni. Nos, kedves testvérek, nem könnyű az, amit az ige mond nekünk. Akár ki is térhetnénk előle, választhattunk volna más ige szakaszt is. Elővehettük volna Luther tételeit erre a hétre, de Isten ezt adta nekünk. Úgy hiszem, hogy bűnbánattartásunkban, az uracsorai jegyekhez való készülésünkben nincs jobb. Gyógyszerünk, orvosságunk ma sem, mint az, amit az első keresztjének gyakoroltak. Erre készülünk közösen, hogy egyek voltak a kenyér megtörésében, a tanításban és az imádságban. Tanuljunk és olvassuk Istenünk igéjét. Amen. Imádkozzunk. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem, mint igazak és ámenek, amik a Te szádból kijöttek. Bocsásd meg, hogyha elferdítünk valamit a Te szabadból, bocsásd meg, hogyha a saját hasznunkat keressük, bocsásd meg, ha nem tekintünk rád, Jézus Krisztusra. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És add, hogy megértsük igédnek üzenetét, amely nyilvánvalóan rámutat a mi bűneinkre, rámutat a mi mulasztásainkra, és rámutat a gyógyulásra. Gyógyíts bennünket, gyógyítsd életünket, gyógyítsd családjainkat, gyógyítsd a mi gyülekezetünket. Ezért kérünk, Urunk. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hirdetem a holnap esti bűnbánati alkalmunkat, amely Csobánkán lesz 18 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Október 23-án a megemlékezésnek a napján nem tartunk alkalmat, városunk ünnepsége 10 órakor kezdődik omázon, Csobánkán pedig 16 órakor lesz mindez. Záró énekünk A 436. dicséretünk, énekeljük mind a 7 versszakával, örülj szívem, vígany lelkem, ékességed lett a hit, vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te itt. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.